Chat.
Zomba teste. Ó, az mindig a legszebb. Ilyenkor apa és anya is, mintha jobban örülnének. És ők is, legalább azt hiszem, szeretnék, hogy mindig ilyen vacsora legyen. Mert ez sokkal jobb és kedvesebb, mint a többi napi rendes vacsorák. Nagymama ilyenkor csak teát iszik. Bordó színűre fűzi, és mi alatt fő, a csészéjében cukrot éget hozzá rummal. A rum lilás rózsaszínű lángocskákkal ég, és kicsapkod néha a csésze szélén túl is, a nagymama meg leteszi a szemüvegét, és mosolyogva nézi. Közben cukrokat dörzsöl a citromhoz. Apa halat eszik először, de azután behozatja a paprikát, a sót, a borsot, a mustárt, a köménymagot, a kaprit és a petrezselymet. Mindenikből szed egy keveset, sok túrót és vajat vesz hozzá, azután pedig a vastag ezüst teljes kanállal szétkeveri az egészet. Pompás ez, kenyérre kenve. Én és Dezső mindenből eszünk sorban. Vacsora után apa rágyújt. Én elhozom a sarokból a pipát, Dezső a gyufát a fiókos szekrényből, és Eti a dohányos szitát. Apa lassan megtömi a nagy, faragott tajtékpipát, és azután rágyújt. Gyönyörű kék füstkarikákat bocsát mindenkinek hármat. Nekem is, Etinek is, Dezsőnek is, és ha kérjük, nagymamának és anyának is. Nem sokára jő be Julis, hozza a mosdótálat, forró benne a víz, lábat kell mosni. Ekkor már apa és anya bemennek a tiszta szobába. Két lámpást visznek be, és felnyitják a zongorát. Apa zongorázik, anya mellette ül. Közben beszélgetnek, és apa olykor megcsókolja anyát. Míg Julcsa mesét mondja, hallgathatom a muzsikát is, mert mindkettőt jól ismerem. Nagyon szomorú zene. Csak apa és anya szeretik. Mi nem. Ha valami vígat kezd apa, bezzeg fölugrunk és táncolunk az ágyban. Egyszer leszakítottuk így a rugonyt, de ez nem szombat este történt, mert ha akkor történik, akkor nem lett volna verés. Julcsa azután kiviszi a tálat, feltörüli a padlóról a túcsát, és mi már szundikálni kezdünk. De nem jó elaludni mindjárt. Többször felnyitjuk a szemünket, mert a homokember még nem jött, és addig úgyse lehet jól aludni. Meg kár is, amikor olyan szép minden. Az ebédlői lámpa csak kicsit világít be a szobába, mert behajtjuk az ajtót, és jól halljuk a zongorát. De nem sokára bejő a nagymama. A pohár székre leteszi a kulcsokat, és vizet önt a nagy pohárba. Cukros vizet csinál. Hallani, amit kiveszi a cukortartóból a cukrot. Megolvashatjuk, amit beledobálja a pohárba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ennyit szokott mindig. Vizet önt rá, és elkeveri egy kanállal. És oda viszi mindenikünk ágyához, jól vigyáz, nehogy egyikünk is többet igyék, mint a másik. Most már lehet aludni. Most már lehet aludni.
Július első péntekén korán reggel kezdte ásni a kutat Meyer Lőrinc Huber Ádáméknál. Ásott, ásott szorgalmasan, és szombat reggel a gödör már kétszer olyan mély volt, mint Meyer Lőrinc egy hosszúságában. Nincs mit csodálkozni ezen, ő volt a legjobb kútársó Pilis csávolyon. Szombaton délben, harangozáskor kijött Meyer Lőrinc a kútból. Jó ízűen megebédelt. Háromszor is kért a túrós csuszából, Huberné főzte. Azután szundikált a ház árnyékában. Két óra tájban fölkelt, folytatta az ásást. Körös körül aludt a falu. Ernyettek délután volt. Három vagy négy óra lehetett, amikor Huberék legkisebb fia kijött a házból, és úgy találta a kútársót, hogy övig be volt temetve földdel. Nyögött és kiabált szegény Meyer, de a hangja alig hallatszott a mély gödörből. A kisgyerek mindjárt szaladt a szomszédba, mert otthon nem volt férfi, és hamarosan segítséget hitt. Meyer jajgatott kicsit, de különben nem volt baja. Hangosan azt kiabálta, hogy senki a kút nyíláshoz közel ne jöjjön. Azután Panesz Jakabnak mondta, hogy a létrát kösse meg kötéllel, és eressze le neki, majd megpróbál rajta kimászni. De csak hamar visszahúzatta, azt mondta, hogy a létra ott nem fog rajta segíteni, hanem lassan jöjjenek közel egy hosszú vasvillarúddal, és próbálják kihúzni, majd ő belekapaszkodik. A Panesz Jakab és a Lerjóska húzták. Meyer még biztatta is őket. Húzzátok, fiaim, ti vagytok a legderekabb legények a faluban. Húzták, de egyszer csak fölordított Meyer Lőrinc. A rút felvérezte a kezét, el kellett engedni. A két fiú elesett, és ebben a pillanatban még egyet omlott a kút. Keveset omlott, de könyökig betemette Meyer Lőrinc kezeit. Ekkor látták már, hogy a kútársó egészséges piros arca halvány sárgává változott az ijedelemtől. 10 lépésnyire menjen mindenki a kúttól, üvöltötte Meyer Lőrinc, és menjetek el a Jausz Konrádért, a sógoromért, mert ide dobot kell ácsolni, másképp ki nem vesz engem az Atya Isten sem. A Lerjóska ment el szaladva. Jausz Konrád otthon ült, pipázott. Azt mondta, hogy a halálos ellenségének nem megy segíteni. Tudnivaló, hogy Jausz licitáltatta el a sógorának a földjét. Innen eredt az ellenségeskedés. Lerjóska kérte egy ideig, aztán elment. Útközben találkozott a Meyer Lőrinc hugával, Sóblóherné tédre borulva könyörgött Jausz Konrádnak. Felejtsd el a haragot, ami köztetek volt. Az Isten nem felejti el, ami jót teszel, de ne félj, Meyer Lőrinc se fogja elfelejteni. Jaosz Konrád egy ideig csak nézett maga elé, aztán azt mondta, hogy jól van, elmegy. Fogta szerszámait, és elment velük, de a pipát ki nem vette szájából. Attól félt, hogy megszólják, amiért annyira siet ellenségét megmenteni. Jó 5 óra elmúlt már, mire Jaosz Konrád odaért. Nem szólt egy szót se, levetette a kabátját, deszkát szedett össze, és ácsolni kezdte a kút köré a dobot. Odalem Meyer Lőrinc meg azon igyekezett, hogy a kezét kiszabadítsa, de nem tudta. Még könyökig se volt egészen betemetve, és mégis úgy fogta a föld, mintha a legerősebb kötelekkel kötözték volna le. Eközben elszaladt valaki Meyer Lőrinc feleségéért is, aki a falu túlsó végén dolgozott. Amióta Meyerék elszegényedtek, az asszony napszámba járt. Jaosz Konrád ez alatt lassan, de biztosan végezte a dolgát. A többiek meg némán nézték. Meyer Lőrinc se szólt egy szót se, csak néha tekingetett fölfelé, aztán hosszú vártatva mondta: Sies, Konrád, mert úgy látom, újra omlani fog a kút, és ha beomlik, akkor benyomja a mellemet, úgyhogy kiszalad belőle a szusz. Nevetett utána, de erőltetve. Jaosz Konrád nem szólt egy szót se. Csinálta tovább a dolgát, kalapálta, szögelte a deszkákat. Hátul a kerti kisajtó egymás után nyikorgott. Gyerekek sompolyogtak be rajta. A 2 lánggyerek fölmászott az eperfára, és ráültek arra az ágra, amelyik a beomlott kút fölé hajolt. Aztán lejöttek a sóblóherék gyerekei, és megérkezett Huber Franci is a kocsival a tanyáról. Szénát hozott, kinyitotta a kaput, és be akart hajtani. Hát akkor látta, hogy tele van az udvaruk emberekkel. Huber Franci eleinte káromkodott, de aztán, amikor meglátta, hogy miről van szó, elcsendesedett. A tárva nyitva hagyott kapun keresztül hamarosan szorongásig megtelt az udvar emberekkel. Jaosz Konrád alig tudott mozogni. Azt mondta, hogy 5 lépésre mindenki menjen távolra, másképp nem dolgozik tovább. Sikepenc Tónit meg is lökte, mire ez azt mondta neki: ne henceg! Jaosz Konrád arca szinte elkékült a méregtől, de nem szólt egy szót se. Az udvarba ez alatt folyton többen és többen jöttek. 3 vagy 4 a hátsó kapun fejőszékeket hoztak, és arra álltak. Huber Franci erre megdühösödött. Azt mondta, hogy ha mindenki ki nem megy az udvarból, elhívja a csendőröket. Senki nem mozdult. Franci elment a csendőrökért. A csendőr laktanyáig 1/4 óra járás, számítgatta mindenki. Addig maradni lehet. Érdemes is volt, mert megérkezett Meyer Lőrinc felesége. Sírt szegény asszony, lihegett a szaladástól, halálra volt ijedve. Kérte Jaosz Konrádot, ezt mondta: siessen az Isten áldja meg, úgyis maga az oka, hogy ide jutott az uram. Erre Jaosz Konrád arca újra sötét kék színt váltott. Fölegyenesedett, és csak ennyit mondott: én vagyok az oka? Na jó. Azzal legyűrte az ingét, fölvette a kabátját, és elment. Halálos csend volt az udvarban. Meyer Lőrinc fehér volt, mint a fal, torka szakadtából kiabált a feleségére: te barom! Hogy tudsz ilyet mondani? És borzasztóan káromkodott. Aztán Jaosz után kiabált: hallod, Jaosz Konrád, nem igaz, amit a feleségem mondott, nem te vagy az oka, magam vagyok az oka, mert rosszul ástam a kutat, és nem vigyáztam. Ha ki nem húzol, megdöglök. Hallod-e? Beszélhetsz neki, mondta sikepen Stoney. Már elment. Hát menjetek utána, ordított Meyer rémült, kétségbe esett hangon. Menjetek utána, mert a föld újra omlani fog. Nem hozza azt vissza, még az Atyaisten se, vélekedett Thomas Péter. Nem olyan ember, Jausz Konrád. Itt a föld újra repett, kiáltotta újra Meyer Lőrinc. Itt az előbb nem volt repedés. Ha visszarem hozzátok Jausz Konrádot, ti lesztek az okai, ha megdöglök. Meyerné már ekkor régen Jausz nyomában volt. Kísérte, amerre ment, és sírva könyörgött neki, hogy jöjjön vissza, ha Istent ismer. De Jausz Konrád hátra se nézett, csak ment egyenesen előre, hazafelé, kezében a szerszámokkal, és mindig csak ennyit válaszolt. Jó. Hát, ha én vagyok az oka. Mikor látta Meyer Lőrinc, hogy itt nincsen segítség, akkor teljes erejével elkezdett mozogni, hogy kihúzza a kezét. De alig tudott mozdulni, valami keveset, és kihúzni egyik kezét se bírta. Csupa beríték volt a sápat arca, és a kidüllett szemei könnyeztek. Aztán fáradtan lihegve megnyugodott. Ekkor a kút széle lassan mozogni kezdett. Két lépésre a széltől kifelé körülbelül 4 ujjnyi hasadékot láttak. A hasadék nőtt, és egyszerre zajtalanul újra lecsúszott a mélységbe egy nagy csomó föld. Meyer Lőrinc eltűnt. Nem látszott belőle semmi. Éppen ekkor érkezett meg Huber francia zsandárokkal. Mindenki csendesen kitakarodott az udvarból. A zsandárok hamarosan lerakták a fegyvereiket, ásókat szereztek, beugrottak a gödörbe, és gyorsan ásni kezdtek. Eltartott 5 percig, amíg rátaláltak Meyer Lőrinc fejére. Az egyik zsandár bele is vágott egy kicsit az ásóval. De az nem lett volna nagy baj. A baj az volt, hogy Meyer Lőrinc már halott volt.
Most már lehet aludni. Nagymama bemegy a szobájába, és ő is vetkőzni kezd. Künn nyílik a konyhaajtó. Bejő Juliska. Egy tálcán hozza a kancsót és a poharakat. Átmegy a szobákon, csilingelnek a poharak, amit egymáshoz ütődnek, és leteszi a tálcát az asztalra. Azután újra kimegy. Néhány perc múlva pedig a mécsest is hozza. Ezt is apáik szobájába viszi az asztalra. És e pillanatban már itt a homokember. Apa azt mondja, amikor mutattuk neki, hogy az a kancsó árnyéka. S ha a kancsót elvette, valóban eltűnt a homokember is. De mégse árnyék az, hanem a homokember. Olyan, mint egy bagoly, és éppen, mintha apa ágyának peremén ülne. Borzasztó ránézni, mert hatalmas, félelmes és csúnya ő. És olyankor a fülünkre húzzuk álmatakaróinkat. Csak néha hajtjuk le a paplan csücskét, és azon át egy pillanatra még kinézünk. A homokember még mindig ott áll. Várja, hogy elaludjunk, és aludni is kell, mert ő akarja. Ha gondolkodik az ember róla, hol van napközben a homokember, ki nem találja. És senki se tudja azt. Azt az egyet azonban biztosan lehet mondani, hogy szombat este a homokember is jókedvűbb, mint máskor. Elvégre másnap vasárnap lesz, és ilyenkor rendesen tovább alszunk, s ennek ő örül. Szereti, ha sokat aludtak az emberek. Ha este úgy érezzük, mintha a szemünkben homok volna, és emiatt a pillánk nehezül, ezt a homokember okozza. Valószínűleg az ásításhoz is van valami köze. Apáik a tiszta szobában lassanként készülni kezdenek. Lecsukják a zongorát, elfújják a lámpákat, és lassan, egymást átölelve átjönnek a szobáinkba. Jól hallom, amikor apa később vizet önt magának, visszateszi a kancsót, és iszik. Utána a homokember a falon megnyúlik, megnő, most már mindenkinek aludni kell. Apa azt mondja, holnap reggel magam veszek a piacon kell virágot. Anya mond rá valamit, de azt már nem lehet hallani. Azután apa végig megy gyertyával az összes szobákon. Megpróbálja, be van-e zárva az ajtó, és visszajön. Elfújja a gyertyát aztán, és ő is ágyba fekszik. Most már mindenki lefeküdt. A homokember, az óriás homokember, az ágy peremén a falhoz húzódva, komolyan figyelve guppaszt.
Sose láttam ezt a vidéket. Sárga, meszelt, magas, kétemeletes állomás épület, barna zsalus ablakokkal. A sinek mellett a sárga ökör fark kóró virágai. És a legmagasabb oldalsó ablakból az apám feje hajol ki. Némán int. Menjek fel. Mit akarhat? Hogy kerülhet ide?
Az alábbi történetet egy naplóban olvastam. A naplóíró fiú távoli rokonom volt, és 20 éves korában öngyilkossággal pusztult el. Az édesanyja nemrég halt meg, és ezután kerültek hozzám a fia naplói. Hosszú ideig nem jutottam hozzá, hogy beléjük pillancsak. A napokban végre hozzákezdtem az olvasáshoz. Meglepett az írás közvetlensége és egyszerűsége. A harmadik füzetben pedig ráakadtam azokra az érdekes följegyzésekre, amelyeket kisé rövidítve és az interpunkció némi változtatásával itt közlök. A kis Emma volt a legszebb az összes lányok között, akik húgommal, Irmával barátkoztak. Szőke haját, szürke szemeit és finom arcocskáját már első látásra édesnek találtam. Én a második elemibe jártam, ő Irmával együtt az elsőbe. A többi fiúknak is tetszett, de nem beszéltek róla. Szégyelték volna elárulni, hogy törődnek egy lánnyal, hozzá, aki még csak elsőbe jár. Én azonban rögtön tisztában voltam vele, hogy szeretem. És bár szintén szégyeltem a dolgot, elhatároztam, hogy mindig szeretni fogom, és feleségül is veszem. A kis Emma gyakran járt hozzánk. Ilyenkor együtt játszottunk a két húgommal és Gábor bátyámmal. Néha más lányok is jöttek, például az unokahúgaink, Ani és Juci, akikkel azelőtt rendszerint csókolózni is szoktunk a pincében, a padláson, a kertben és a fáskamrában. Gyönyörű, meleg szeptember volt. Még inkább tudtam örülni most a szép időnek, mint nyáron, mert újra az iskolában kellett ülni 2-től 4-ig, és délelőtt is 8-tól 11-ig, és utána annál jobban esett a szabad levegő és a labdázás. Így azután nem untunk bele a játékba, hanem hazajöttünk, meguzsonnáztunk, és lótottunk-futottunk, még csak vacsorázni nem hívtak. Az iskola is érdekesebb, mulatságosabb volt. Az új tanító tudnélik egy magas, vastag hangú és vörös arcú ember, Szladek Mihály, vágatott. A házunk az 5. kerületbe tartozott, emiatt ide a külvárosi iskolába kellett járnunk. Az osztály túlnyomó többsége parasztfiúkból telt ki. Részint mezítlábasok, tarka kockás ingekben, mások meg bársonynadrágban és csizmában. Irigyeltem őket, mert úgy éreztem, hogy általában különbek, keményebbek, merészebbek, mint én. Volt egy Zöldi nevű, aki valamennyiünknél 4-5 évvel idősebb volt. Bicskát hordott a csizmaszárában. Egyszer megmutatta nekem. Azt mondta, az Atya Úristentől se ijedek meg. A bátyámnak ezt elbeszéltem. Nem hitte. Az új tanító nem szeretett olvastatni, vagy szép írást iratni, mint a volt kedves és jó első osztályos tanítónk, hanem magyarázott és feleltetett. Ha valaki beszélgetett, vagy játszott, csak egyszer figyelmeztette. Másodszorra már kihívta, és csendesen ezt mondta neki. Feküdj le, fiam. Azután az osztályhoz fordult. 3-at fog kapni. Ki akarja kiadni neki? Ilyenkor nagy izgalom támadt. Rendesen 10-15-en álltak föl. A tanító szemlét tartott a kérdezkedők fölött, végre kiszólított egyet, és kezébe adta a nátpálcát. Ha nem ütött teljes erővel, mondotta, akkor te kapsz. Azután halálos csendben leste az osztály az ütéseket és az ordítást. Azokat a fiúkat, akik meg se nyikkantak, és nem is sírtak, mindenki bámulta. De úgy vettem észre, hogy mindenki gyűlölte is egy kicsit. Miért? Ezen sokat gondolkodtam, de nem tudtam megmagyarázni. Én magam nem féltem a büntetéstől. Tisztában voltam vele, hogy a tanító tekintetbe veszi, hogy az apám őrnagy, és hogy éles kardja van, tehát nem fog merni megvágatni. A tanító hamar rájött, hogy Zöldi tud legjobban pálcázni. Ettől kezdve ő osztotta ki az összes büntetéseket. Remekül értette. Még a pálca is másképp állt a kezében, mint a többieknek. Nem igen múlt el óra egy-két vágatás nélkül. Voltak azonban meleg, sárga őszi délutánok, amikor nagyon figyelmetlen, nyugtalan volt az osztály. És ilyenkor az egész második óra 3-tól 4-ig veréssel telt el. Minden második, harmadik padban egy síró fiú kucorgott. Egy ilyen alkalommal elerett az orrom vére, és lemehettem mosdóvizet kérni az iskola szolgához. Hamarosan megszűnt a vérzés. Már vissza akartam térni az emeletre, amikor a földszinti folyosón, a lányok folyosóján megláttam a kis Emmát. Az osztályajtóban állt, befelé fordulva. De hamar észrevett. Nyilvánvaló volt, hogy kiállították. Oda mentem hozzá. Szerettem volna megcsókolni és vigasztalni, de azután észrevettem, hogy egyáltalában nem szomorú. Egy szót se beszéltünk, csak néztük egymást. Édes volt és büszke. Mintha most is éreztetni akarta volna, hogy az én apám csak őrnagy, és az övé alezredes. Előre húzta a cofját, kioldozta a rózsaszínű pántlikát, és újra masniba kötötte. Így zavartalanabbul nézhettem. Amikor pedig közben föl-föl nézett felém, mindannyiszor erősen megdobbant a szívem. Másnap délután, amikor átjött hozzánk, titokban megkért, hogy ne szóljak senkinek arról, hogy az ajtó elé állították. Nem is szóltam. Irmától azonban megkérdeztem este, hogy miért kapott büntetést az Emma. Semmi között hozzá. Ez volt a válasz. Irma gyűlöletes volt. Szerettem volna egy pillanatban össze-vissza verni és rugdosni. Határozottan féltette tőlem Emmát. Nem akarta, hogy szeressem, és hogy ő szeressen engem. Nem engedte velem hunyni. Állandóan mellette maradt, becézte, ölelte és csókolta. Még azt is megakadályozta, hogy sokat beszéljek Emmával. Elhívta, karon fogta, és az udvar túlsó végében sétáltak együtt. Sokszor nagyon keserű volt a szívem emiatt. A nagy barátságból azonban egyszerre csak nagy harag lett. Egy napon láttam, hogy nem jönnek többé együtt az iskolából, hanem mindegyik más lánnyal. Emma ettől kezdve nem jött hozzánk. Húgomat fagadtam, hogy mi az oka az összeveszésnek, de hátat fordított nekem, és elszaladt. Bosszúból este vacsoránál elmondtam apámnak a dolgot. Irma azonban az ő kérdéseire is néma maradt, mire a sarokba kellett térdepelnie, és nem kapott almát. Hetek múltak el. Húgomat hiába próbáltam rábírni, hogy béküljön ki Emmával, makacsul hallgatott. A szemei azonban könnyesek voltak, és többször este az ágyban minden ok nélkül sírt. Október közepe táján az iskolában rettenetes dolog történt. A tanító ez alkalommal először Zöldit akarta megvágatni. Kihívta. Jöjj csak ki szépen. Zöldi azonban nem szólt, és nem mozdult. Erre hangzott a parancs. Húzzátok ki. 10-15 fiú rohant neki a legtávolabbi padokból. Sokan olyanok, akik féltek Zölditől, és haragudtak rá. Magam is gyűlöltem, és mitagadás, az első pillanatban kedvem lett volna részt venni a kihúzásban, de rögtön eszembe jutott, hogy apám bizonyára megvetne, ha megtudná, hogy többekkel birkoztam egy ellen. A helyemen maradtam tehát. Elállt a lélegzetem, és reszkedtek a térdeim. A fiúk lihegve dolgoztak. Egy részük a padból tolta Zöldit, mások a lábait kapták el, mert megvetette magát a láblécen, mások ismét az ujjait feszegették, amelyekkel görcsösen kapaszkodott a padasztal szélébe. Legalább 5 percig tartott, míg kimozdították. Végre sikerült kilökni a földre. Itt újra megkapaszkodott. Ütni azonban nem mert, mivel valószínűleg gondolta, hogy a tanító, aki székére állva szemlélte a harcot, bele fog avatkozni a dologba. Sladek arca sötétvörös volt a méregtől. Végre megfogták a két lábánál és két kezénél fogva. Így cipelték ki a katedrához, miközben a háta a padlót súrolta. El ne engedjétek, kiáltotta a tanító harsányon. Fektessétek hasra, és fogjátok le a kezeit és a lábait. A fiúk nekihevülve és minden erejüket összeszedve gyorsan teljesítették a parancsot. Most már nem volt Zöldinek mibe kapaszkodni. Rátérdeltek a kezeire. A lábai négyen ültek, a fejét ketten nyomták. A tanító csak ezt várta. Nyugodtan odagugolt, eligazította a fiúkat, hogy senki más ne érjen a pálca. Azután nekiállt, és egymás után 5-6-ot húzott zöldire. Rémesen hangzottak ezek az ütések. Élesen, tömören és magasan. Rajtam hidegveríték ütött ki. De mégis lábujjhegyre álltam, nehogy elveszítsek valamit a látványból. A tanító most megállt. Zöldi azonban nem nyikkant. Leszel-e még engedetlen? Kérdezte csendesen Sladek. Zöldi azonban nem felelt. Jól van, fiam. Fújt a tanító a fogai között. Hiszen jól van. Ha most nem felelsz, majd felelsz később. Nekem mindegy. És újra neki látott. Egészen megvadulva, mind gyorsabban és gyorsabban sújtott. Szinte olvasni se lehetett az ütéseket. Minden erejét megfeszítve, úgyhogy nyögött a fáradtságtól a nagy, erős ember. Majd kimerülve újra abbahagyta, és lihegve, rekedten kérdezte. Leszel még engedetlen? Zöldi most se felelt. A tanító megtörölte a homlokát, és lassabban folytatta a verést. Minden ütés után pihent, és újra elmondta. Leszel még engedetlen? Így ment ez további 10-15 ütésig. Végre felhangzott egy iszonyatos bőgés. Nem. A tanító letette a pálcákat, és helyre küldte a fiúkat. Zöldi feltápászkodott. Rendbe hozta a ruháját, amely a dulakodásban több helyen elszakadt, és a helyére ment. Az arca, orra egészen piszkos volt a padlótól, ahova oda nyomták. A könnyei csurogtak a kabátján. Véreset köpött. A tanító azonban újra kihívta. Mondta valaki neked, hogy helyre mehetsz? Jöjj csak ki szépen. Zöldi lehajtott fejjel kitámolygott. Sladek, mint jól végzett munka után szokás, dörzsölgette kezeit, és tettetett jóindulatú, szelíd hangon mondta. Ezt azért adtam neked, édes fiam, hogy jól jegyezd meg, és tanulj belőle a jövőre. Tanítóddal szemben engedetlennek lenni hálátlanság. És miután látom benned a hajlamot a rosszra, még adok neked egy pár pofont. Az egy párból azonban sok lett, mert a tanító újra nagyon belejött, és addig pofozta, míg Zöldi szédülten a falnak nem esett. Szerencsére megkapaszkodott, és kiszaladt az ajtón. A tanító halkan káromkodott egyet, becsapta a nyitva hagyott ajtót, a katedrára ment, és leült. Az osztályban egy légy repülését is meg lehetett volna hallani. Aznap alig, hogy hazaértem, lázütött ki rajtam, és félrebeszéltem. Ágyba dugtak, és este az apám kivallatott. El kellett mondanom az iskolai élményt. Szüleim vadállatnak és gazembernek nevezték Sladeket, és megegyeztek, hogy más tanítóhoz adnak. Egy hét múlva már a belvárosi iskolába jártam. Nem láthattam többé minden nap a kis Emmát. Fájt a szívem. Október 25-én olvastam az újságban, hogy egy kocsist felakasztottak, mert meggyilkolta és kirabolta az utasát. Hosszasan le volt írva, hogyan viselkedett ez a kocsis a síralomházban, és reggel az akasztófa alatt. Azon a napon a szüleim vacsoránál az akasztásról beszéltek, és apám elmesélte azt az akasztást, amelyet 20 éves korában látott. De szerettem volna látni, kiáltottam. Örülj neki, mondta apám, hogy nem láttad. És ne is nézd meg soha egyet se, mert azzal álmodsz 7 esztendeig, mint én. Másnap délelőtt iskola után azt ajánlottam Gábor bátyámnak, hogy csináljunk akasztófát, és akasszunk fel rajta egy macskát vagy kutyát. Gábornak tetszett a terv, és hamarosan a padláson dolgoztunk. Egy ruhaszárító kötelet szedtünk le, és hurkot csináltunk rá. Az akasztófa ácsolásról azonban lemondtunk, mert egyrészt nem volt gerendánk, másrészt pedig tartottunk tőle, hogy ha az udvaron rendeznénk akasztásokat, a szülők beleavatkoznának a dologba. Gábor nem volt szenvedélyes állatkínzó, de ha belejött, akkor nagyszerű ötletei voltak. Így például egy évvel előbb egy eleven macskát vágott ketté a nagy konyhakéssel. Ez a kertben történt. Ani és Juci fogták meg a macskát, azután mindannyian leszorítottuk a földre, és hanyat kifeszítettük. Gábor pedig a konyhakéssel vágta keresztül a hasán át. A padlás egyik gerendáján vetettük keresztül a kötelet. Még aznap délután egy dacszit évett az utcáról az udvarunkba. Becsuktuk a kaput, elfogtuk a kutyát, és hamarosan valamennyien a padláson voltunk. A lányok újjongtak. Mi Gáborral nyugodtan készülöttünk. Te vagy a bíró, kiáltott Gábor. Én vagyok a hóhér. Neked jelentem, hogy minden készen van az akasztáshoz. Jól van, szólottam. Hóhér, teljesítse kötelességét. Erre Gábor meghúzta a kötelet, míg magam a kutyát kissé megemeltem. Majd bátyám utasítására hirtelen elengedtem. Szomorú, mély, síró hangokat adott a daxli, és kapált a sárga foltos fekete lábaival. De aztán hamarosan kinyúlt, és mozdulatlan maradt. Egy darabig néztük, aztán függve hagytuk, és uzsonnázni mentünk. Uzsonna után a leányok folyton a kapuba settenkedtek, és cukorral egy újabb kutyát csaltak be. Azután az ölükben odavitték Gábornak, hogy rendezzen még egy akasztást. Bátyám azonban lefújta a tervet. Kijelentette, hogy egy napra elég egy akasztás, mire Juci kinyitotta a kaput, és kiengedte a kutyát. A következő napokon egészen elfeledkeztünk az akasztásról, mert egy új labdát kaptunk. Gáborral kettesben folyton duplexot játszottunk. Utána Emmáról beszélgettünk. Gábor kijelentette, hogy utálja, mert olyan büszke és ostobának nevezte Irmát, hogy annyira eseng utána. Legjobb volna, ha soha se békülnének ki, mert újra eljön ide, és affektál. Henceg, mondta dühösen Gábor. Gábor kívánsága nem teljesedett. Másnap délután beállított hozzánk Emma. Irmával jöttek. Utálatos, súgta nekem Gábor. Édes, drága, mondtam magamban én. De azért nagyon haragudtam Irmára. Irma tudniillik valósággal úszott az örömben. Játék közben minduntalan elhívta Emmát. Ölelte, csókolta, majd megfojtotta. Később azonban mégis összeharagudtak valamin. Hát nem ígérted meg, hogy nem beszélsz többet a Rózsival? Kérdezte Irma csak nem sírva. Azt nem. Felelte Emma határozottan, és mosolygott. Juci és Ani egymással suttogtak. Gábor, Irma, és én a kis Emmát néztük. Milyen szép volt. Istenem, milyen szép. Az utolsó napos, őszi délutánokat éltük. A miénk volt az udvar. Apa és anya kilovagoltak. A szakácsné kávét adott, azután a konyhába ment főzni. Láttál-e már akasztást? Kérdezte Ozsonna után a húgom Emmától. Nem, felelte Emma, és rázta a fejét, hogy haja az arcába csapódjék. De a papától hallottad? Igen, mesélte, hogy felakasztottak egy gyilkost, mondta Emma hűvösen és érdeklődés nélkül. Van ám nekünk akasztófánk, dicsekedett Juci. Hamarosan mind a padláson termettünk, hogy megmutassuk Emmának az akasztást. A dakszlit már napokkal előbb elástuk Gáborral a szemétgödörben. A hurok szabadon lóbálózott. Most játszhatunk akasztást, mondta Irma. Emma lesz a bűnös. Őt fogjuk felakasztani. Inkább tégedet, kacagott Emma. Hóhér, teljesítse kötelességét, kommandírozott Gábor saját magának. A kis Emma elhalványodott, de mosolygott. Most állj mozdulatlanul, mondta Irma. Én rátettem a hurkot a nyakára. Nem én, nem akarok, nyafogta a kisleány. A gyilkos kegyelemért könyörög, kiáltotta Gábor kipirulva. De a hóhér segédek megragadják az elítéltet. Juci és Ani erre lefogták Emma karjait. Nem engedem. Nem. Sikoltotta kis Emma, és sírni kezdett. Istennél a kegyelem, szavalta Gábor. Irma pedig a térdeinél fogva a levegőbe emelte a barátnőjét. Nem bírta. El akart esni, és ezért odamentem, segítettem neki. Ekkor történt először, hogy átölelhettem őt. Bátyám meghúzta a kötelet, a végét körül csavarta egy gerendán, és megkötötte. A kis Emma lógott. Eleinte hadonászott a kezeivel, és vékony kis fehér harisnyás lábaival nagyokat rúgott. Olyan furcsák voltak ezek a mozdulatai. Az arcát nem láthattam, mert a padláson már meglehetős sötét volt. Egyszer csak hirtelen megszűnt a mozgás. A teste kinyúlt, mintha a lábujjaival valami zsámolyt keresett volna, hogy ráálljon. Azután nem mozdult többet. Erre rémes félelem szállott meg valamennyiünket. Hanyat homlok rohantunk le a padlásról, és szanaszét elbújtunk a kertben. Ani és Juci hazafutottak. A szakácsné, aki valamit le akart hozni a padlásról, akadt rá a holttestre egy fél óra múlva. Ő hívta át Emma apját is, még mielőtt apáik hazaérkeztek volna. E ponton vége szakadt az ide vonatkozó feljegyzéseknek. A naplóíró, kit az a szerencsétlenség ért, hogy résztvevője lett ennek a borzalmas eseménynek, nem beszél többet róla. A család sorsáról csak annyit tudok, hogy az apa, mint ezredes nyugalomban van, Irma jelenleg özvegyasszony, Gábor pedig katonatiszt.
El kell szédülnöm az erős déli napfény miatt. Nem tudom, nem látom, mi van körülöttem. De csak menni innen, szólok magamban, és vissza se nézek. De nem tudok előre haladni. Az út tele van apró békákkal és más mesztelen rózsaszínű apró állatokkal. Mik ezek? Koraszülött kutyák és macskák, és itt fekszik köztük a Zsoli is, a régi szép fehér kutyánk, vérzik az egész hasa, tátong, és saját mája előtte fekszik a poros földön, nyalogatja. Éppen, mint amikor elütötte a vonat a pályaudvaron. Sírni szeretnék dühömben és fájdalmamban. Miért kellett akkor magunkkal vinni Zsolit a pályaudvarra? Én akartam, erőnek erejével. Apa azt mondta, maradjon csak itthon a Zsoli. De én akartam. Az ember bizonyos dolgokat nem tehet jóvá, sőt, semmit sem tehet jóvá. Minden lépésével tulajdonképp elősegíti a saját pusztulását, és a másokét is. Zsoli. Zsoli. Leszeretnék térdelni, és meg szeretném csókolni ezt a drága, kedves állatot, ezt a jó pajtást. Azt szeretném, hogy rám nézze, megbocsásson, hogy megszabadítson ettől a borzasztó önvádtól, ettől a fájdalomtól, de nem néz rám. A szemében még látszik, hogy él, de lenéz maga mellé a földre. Sokkal komolyabb, nagyobb dolga van, mint hogy velem törődjék. Gondolkozik. Arról gondolkozik, hogy ő már elpusztul, és hogy vége mindennek. Jézus Krisztusom! Ez a húgom kiáltása. A félelem összeszorítja a torkát, és emiatt a hangja olyan rekett, erős és kemény, hogy nem lehet ráismerni. Lehajol mellettem, és fölvesz valamit a földről. A szíve, mondja zokogva. A Zsoli szíve, és még mozog, vissza kell tenni. Kérem, tessék elmenni innen. Igen, de a kutyát elvisszük. Hát akkor tessék gyorsan. Jó, de előbb visszatesszük a szívét, mert meghal. Ahhoz nekem semmi közöm. Jó, de hát csak nem fogja kívánni, hogy ez az állat maga miatt elpusztuljon. Kérem, rendőrt hivatok. Tessék. Gyere, vigyük gyorsan Zsolit. De véres lesz a kötőd. Nem baj, de addig elpusztul. Add csak ide a szívét. Nesze csak gyorsan. Na jó, de ha leheted, akkor igazán nem lehet már semmit tenni. Meg kell mosni. De honnan hozzak vizet? Hozd a kutyát. De már fütyül a vonat. Szaladjunk. Borzasztó. Borzasztó.
Csát Géza novelláit Kun Vilmos, Valai Péter és Zsótér Sándor mondta el. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.